Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 135. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 135. Zsoltár első versét, ami így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 469. énekünket énekeljük el, mind az 5 versével. Az első verse így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mindenható Urunk, megváltónk, dicsőítünk téged és magasztalunk. Egyedül te vagy méltó erre, magasztalásra, áldásra és dicsőítésre. Köszönjük te néked, hogy te jöttél erre a földre, hogy meghalj a Golgotai kereszten, és köszönjük te néked, hogy te voltál az, aki legyőzted a halált, és harmadnapra föltámadtál. Áldunk téged, aki visszatértél az Atya jobbjára, a láthatatlan világba. És köszönjük néked, hogy most ott uralkodsz, minnyájunk, és az egész mindenség fölött, még ellenségeid a sátán fölött is. Légy áldott érte, hogy téged várhatunk vissza, ki megígérted, hogy dicsőségben visszatérsz. Kérünk téged, hogy most is te jöjj el közénk, és te szólíts meg bennünket az igén keresztül. Köszönjük néked, hogy ünnepelhetünk, hogy téged ünnepelhetünk elsősorban, és köszönjük néked a konfirmandusainkat, akik itt lehetnek, családjaikkal, testvéreikkel, rokonságukkal, a gyülekezet közösségében. Kérünk téged, hogy szólíts meg őket is, szólíts meg minnyájunkat a te drága ígéddel. és von magadhoz közel, minnyájunk szívét, lelkét, erősíts bennünk a hitünket, üdvösségünknek eszközét, és add, hogy odaszántan tudjunk te veled járni életünk útján. Ebben segíts nékünk. Köszönjük néked, hogy áldásodat kérhetjük, nem csak magunkra, hanem minden gyülekezetre, ebben az országban, országhatáron kívül, sőt az egész világon, ahol téged magasztaló emberek gyűlnek össze, hogy a te szavadat meghallgassák. Kérünk, légyen ott is, közöttük is, és áld meg őket is. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, aminek alapján üzenetét kívánom hirdetni ti néktek. János evangéliumának 13. részéből az első 5 verset, majd a 16. verstől a 30. versig terjedő szakaszt olvasom. Leülve hallgassuk meg a hosszabb ige részt. Tehát János evangéliumának 13. részében az első 5 vers, majd a 16. verstől a 30. versig ezt olvassuk. Húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, jól lett, szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, melyel körül volt kötve. És a 16. verstől pedig Jézus így szólt, bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Nem minnyájatokról szólok. Én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az írásnak. Aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel ellenem a sarkát. Már most, mielőtt ez megtörténik, megmondom néktek, hogy amikor meg lesz, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony, mondom néktek, aki befogadja azt, aki elküldött engem, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal, bizony-bizony, mondom néktek, közületek egy elárul engem. Zavartan néztek egymásra a tanítványok. Vajon kiről beszél? Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. Az odahajolt Jézus keblére, és megkérdezte tőle, Uram, ki az? Jézus így felelt, az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, a Simon fiának. És akkor a falat után belement a sátán. Jézus pedig így szólt hozzá, amit tenni szándékozol, tedd meg hamar. Az ott ülők közül senki sem értette, miért mondja ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus, vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre. Vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment. Már éjszaka volt. Áron, kérem, hogy csukd be az ajtót, megötted, légy szíves. Kedves testvéreim, konfirmáció vasárnapja van. Ez a református hívő emberek számára egy nagy ünnep. Egy nagy ünnep. Örömünnep. Örömünnep, amikor a templom feldíszítve van, ünneplő ruhába öltöztek a fiatalok, a hozzátartozóik, hogy együtt legyünk az Isten házában. Örül ilyenkor a konfirmandus maga, mert ha igazán hisz Jézus Krisztusban, örül, hogy fölvétetik az Isten hívő népe tagjainak a sorába. Örvend a konfirmandusnak a családja is, annak minden egyes tagja, mert végre egyikőjük Isten népének közösségébe tagoltatik. sokkal inkább fölvétetik, mint amennyire eddig ott volt, hiszen fölhatalmaztatik az úrvacsorának a vételére. Örül a gyülekezet is, mert szaporodott egy taggal. Növekedett egy taggal, egy értékes testvérrel. És bizonyára nem csak a gyülekezet örvendezik ilyenkor, hanem öröm van a mennyben is. Az Isten angyalai előtt, sőt, magának az Úrnak a lelkében, az Úrnak a szívében is. Ez tehát egy örömünnep nálunk reformátusoknál, és nem valami mellékes ügy, aminek sokan tekintik. Nem mellékes ügy, nem valami huszadrangú kérdés, az, hogy most konfirmáció van, na és akkor mi van. Ez egy igen fontos dolog, ahogy elmondtam, az egyénnek, a családjának, a gyülekezetnek, sőt, az Isten angyalainak is, az Úrnak is. Gondolkoztam is, hogy ezen az örömünnepen melyik igéről kellene ma beszélnem. Végül úgy rendezte Isten, hogy ma is Júdásról legyen szó. Talán keménynek találjuk ezt, de nem baj. Amint emlékeznek rá a testvérek, sok-sok konfirmandusa volt ennek a gyülekezetnek is, akiket szeretettel tanítgattunk éveken keresztül az Úr csodálatos dolgaira. Aztán itt álltak az úrasztala előtt, és szent esküt tettek. Isten és a gyülekezet előtt így erősítették meg azt, hogy az Úr Jézusnak és református egyházunknak, gyülekezetünk közösségének holtig hűséges, szolgálatkész, áldozatkész tagjai lesznek. Mi pedig annak idején az Úr Jézus Krisztus és egyházunk nevében is felhatalmaztuk őket az úrvacsora vételére, és ezzel befogadtuk őket legszentebb testvéri közösségünkbe. Nos, az évek során voltak, akik betartották fogadásukat, de a legtöbbjükről ma mégis úgy látszik, mintha árulókká lettek volna, hiszen színüket se láttuk. Sokukat már hosszú évek óta nem láttuk. Ha valahol az utcán találkozunk, olykor köszönésre sem méltatnak, fejüket elfordítják, hiszen már talán nem is ismernek meg minket. Ha hívogatjuk őket, nem felelnek, még nagy keresztjén ünnepen se jelennek meg közöttünk. Nem haragszunk rájuk. A legkisebb mértékben sem haragszunk, ahogy Júdásra sem halagudott Jézus. Nem lenne méltó, ha haragudnánk rájuk. Csak fáj, hogy úgy döntöttek, ahogy. Legalábbis egyelőre. Mert jelenleg sajnos úgy tűnik, mintha Jézus Krisztusnak és az ő itt élő népének is elárulóivá lettek volna. Mert hiszen szent esküt tettek, hogy hűek lesznek hozzá és hozzánk, mégis, mintha esküszegő módon átálltak volna a világ oldalára, a hitetlenek oldalára, az istentelen emberek, barátok, barátnők és egyebek oldalára. Erősen úgy tűnik, mintha megvetették volna Jézus Krisztust, mintha ellene fordultak volna a Bibliának, és odaálltak volna Jézus gyűlölőinek, a Biblia megvetőinek és ellenségeinek oldalára. Talán pillanatnyira többre becsülik azt a 30 ezüstöt, ami ott csillog, mint az Isten beszédének és Jézus Krisztusnak súlyos aranyát. Testvérek, vigyázzatok, mert ebben a kérdésben nincsen senki földje. Az Úrhoz valaki vagy hű, vagy elárulja. A kettő közt nem lehet megállni. A kettő közt nem lehet megállni. Bibliai kifejezéssel élve kétfelé nem lehet sántikálni. Nézzük tehát most Júdás esetét, ami úgy tűnik, hogy nem tartozik egy örömünnepre, de mégis most a mi örömünnepünkre ide fog tartozni. Az elmúlt vasárnap megértettük, hogy Júdás árulásában alapvető szerepet játszott az ő Jézus iránti hitetlensége. Amellett oldhatatlan pénzsóvársága. Ma néhány újabb tényezőt veszünk elő, amik előidézték benne, hogy Jézus ellen fordult. Először is az énközpontúságát, másodszor a képmutatását, harmadszor a sátánnak a befolyását. Nézzük először az énközpontúságát. A Jézus korabeli zsidók között, testvérek, amint tudjátok, általános volt az a felfogás, hogy a messiás egy keleti monarcha, egy hatalmas egyeduralkodó lesz, aki legyőzi Izrael ellenségeit, a pogány megszállást megszünteti, és Dávid királyságát még nagyobb dicsőségben helyreállítja. Az emberek látva a názáreti Jézus csodáit rádöbbentek, hogy milyen mérhetetlen hatalommal bír ez a Jézus. És azt gondolták, hogy ő az a keleti monarcha, az a hatalmas egyeduralkodó, a messiás, akiről már a próféták is beszéltek, aki majd létrehozza a nagy Izraelt. És amint láttuk, az testvéreim, a 12 tanítványban is éltek ezek az elvárások. Például emlékeztek, amikor Jakab és János a legelőkelőbb helyekre pályáztak a létrehozandó birodalomban, mert ők is egy földi birodalomban reménykedtek. És ott akartak ülni Jézus mellett, az ő közvetlen közelében. Végül azonban, testvérek, mindazok, akik akkoriban azt várták Jézustól, hogy egy nagy földi birodalmat hoz létre, csalódtak benne. Csalódtak benne, és bizony, Iskárióti Júdás is egy csalódott emberek között lehetett. Ahogy teltek a hónapok, az évek, lassan megvilágosodott előtt, hogy Jézus nem fog földi birodalmat alapítani, és ő belőle nem lesz egy gazdag miniszter. Nem jut majd egy busás haszonhoz. Hogyha az ő csalódásának a kezdeteit keressük, testvéreim, akkor talán vissza kell mennünk egészen az 5000 ember megvendégelésének a csodájáig. Talán ott merült fel benne annak a gyanúja, hogy Jézus nem fogja végrehajtani, amit elvárnak tőle. Emlékeztek, hogy ott és akkor Jézus, mint egy hatalmas teremtő, mutatta meg magát. Nem volt szüksége pénzre, meg egyebekre. Tulajdonképpen a semmiből alkot, nem teljesen a semmiből, mert volt egy pár kenyér és hal, de mégis ez semmi volt annak a több ezernyi embernek, és abból a semmiből alkotja annak a sok ezer éhes szájnak a betevő falatot. Tanú bizonyságát adja Jézus annak, hogy uralja az anyagot. És Júdás arra gondolt ott, hogy na, ez kell nekünk királynak. Nem csak ő gondolt erre, hanem mások is erre gondoltak. Kikiáltjuk királynak Jézust, és hamarosan elkezdődik a szabadságharc. Erre mi történik? Jézus elutasítja, hogy őt királlyá tegyék. Nem akar földi király lenni, nem akar földi birodalmat alapítani, és nem akar annak érdekében egy szabadságharcot elkezdeni. Ehelyett elkezd arról beszélni, hogy ő az életnek a kenyere, és hittel fogadják el őt. És világossá teszi azt, hogy ő az embereknek a lelkét az örök életre táplálja. És majd egy másik birodalom jön, amelynek ő lesz a király, de ez nem egy földi birodalom lesz. Világossá teszi tehát Jézus, hogy az ő küldetése nem erre a világra szól. Nem erre a világra szól, és követői akkor sokan megtorpannak, és elszélednek, mert azt mondják, ez nagyon kemény beszéd, amiről Jézus beszél. És ráébrednek arra a kemény beszéd kapcsán, hogy Jézussal nem lesz felszabadulás, és vele nem lesz rendszerváltás. Ekkor Jézus odafordul a 12-höz, és azt kérdezi tőlük, hogy ti is el akartok menni? Ekkor mondja néki Péter, hogy hát kihez mehetnénk? Hát mi megismertük és elhittük, hogy te vagy az Isten fia. Mi itt maradunk nálad. Jézus akkor mondja, hogy nem én választottalak titeket, egy közületek mégis ördög. Egy közületek a 12 közül mégis ördög. És ehhez János evangélista hozzáteszi, hogy itt Iskárióti Júdásra gondolt. Mert Júdás talán itt kezdte először felfogni, hogy Jézus nem az, akinek ő elképzelte. És nem fogja teljesíteni az ő hatalmas elvárásait. Aztán, ahogy teltek múltak a napok, a hónapok, az évek, egyre jobban megértette, hogy Jézusból sem földi, sem anyagi jutalmat nem remélhet tőle jó pozíciókat, hatalmas karriert. És lassanként kifejlődött benne egy keserűség, egy csalódottság. És abból végül kihajtott a gyűlölet, a harag, ami elvezetett oda, hogy végül a leprás Simon házában, az utolsó vacsora előtt már nyíltan konfrontálódik Jézussal. És amikor Jézusra rákeni, ugye Mária azt a drága 300 dénár értékű kenetet, akkor már Júdás elkezd méltatlankodni, és azt mondja, ezt nem kellett volna megcsinálni. Mert ő nem érdemes erre, azt a Jézusnak nem kellett volna rá önteni a fejére és a testére azt a kenetet. Inkább a szegényeknek kellett volna odaadni azt a pénzt, mondja. Itt konfrontálódik már Jézussal, és onnan aztán kimegy, és már elárulja Jézust. Testvérek, úgy térjünk vissza oda, hogy Jézus tényleg félrevezette ezt az embert. Becsapta ezt a Júdást. Azt kell mondanunk, nem. Jézus nem ígérte soha senkinek, hogy földi király lesz, hogy felszabadítja Izraelt, és a követőinek, a 12-nek bizalmi pozíciókat juttat, és gazdag emberekké teszi őket. Ezt Jézus nem mondta, nem ígérte senkinek. Jézus nem csapott be senkit, nem hazudott Júdásnak sem. Júdás testvérek inkább azért haragudott meg. Azért, mert Jézus nem teljesítette az ő elvárásait. Az én elvárásaimat nem teljesítette. Ezen megsértődik, egyre sértődöttebb, egyre keserűbb, egyre dühösebb, egyre jobban gyűlöli azt, aki nem teljesítette az ő elvárásait. Azzal nem foglalkozott Júdás, hogy Jézus mit mond magáról, mit mond a szenvedéseiről, a haláláról, azoknak értelméről. Nem érdekelte, hogy Jézus beszél a feltámadásáról. Nem érdekelte Jézusnak sok-sok tanítása. Jézusból Júdás csak az érdekelte, hogy teljesítse az ő elvárásait. És amikor erre nem volt hajlandó láthatóan, akkor Júdás megharagudott Jézusra. Egyre dühösebb lett Jézusra. Kedves testvérek, nem azért haragudott ő meg, mert Jézus becsapta. Ugye? Hanem azért, mert ő egy mérhetetlenül önző, egocentrikus, énközpontú ember volt. Aki nem bírta elviselni, hogy nem úgy történnek a dolgok, ahogy szerinte történniük kellett volna. És Jézus nem hajlandó őt kiszolgálni. Nem Jézussal volt itt a baj, hanem Júdással volt a baj. Júdás lelkével volt a baj. És nagy kérdés ma is, testvérek, mert mi is sokszor pontosan úgy működünk, mint ahogy Júdás, hogy megsértődünk Jézusra, mert nem hajlandó teljesíteni a mi elvárásainkat. Hát hogy is van ez? Nem törődünk vele, mert ő nem hajlandó körülöttünk ugrálni? Mi vajon elgondolkozunk azon, hogy Jézus mit is mondott magáról? Hogy kinek mondta magát? Hogy mit mondott arról, hogy miért jött? Hogy mit kíván tőlünk? Hogy mi az akarata velünk? Ezek teljesen mellékesek a számunkra, ugye? Csak egy fontos van, hogy ő teljesítse a mi elvárásainkat, a mi kívánságainkat. Adjon nekünk békét, lelki nyugalmat, sikert, pénzt, minél többet, kényelmes otthon, karrier, áldás, egészség, hozza rendbe, amit elrontottunk, különben megharagszunk rá. Különben nem kell Jézus. Különben nyugodtan kizárhatjuk a mi életünkből. Nincs rá szükségünk. De testvérek, komolyan gondolhatjuk mi azt, hogy az Isten fia, a Szent Háromság Isten második személye úgy fog ugrálni, hogy mi húzzuk neki a talpalávalót. Komolyan gondoljuk, hogy ő arra van, hogy a mi önző kívánságainkat kiszolgálja. Arra való, hogy a mi önmegvalósítási törekvéseinket segítse. Ő egy eszköz ahhoz, hogy mi érvényesülni tudjunk. Hát kik vagyunk mi? Kiknek gondoljuk mi magunkat, testvérek? Istennek? Akik körül kell még ugráljon az Isten fia is, és teljesítse az elvárásait, különben megsértődünk rá. Testvérek, nagy aránytévesztésben vagyunk, hogyha ezt így gondoljuk. De vizsgáljuk meg a szívünket, hogy vajon nem azért van-e Jézusnak olyan kis szerepe az életünkbe, mert esetleg nem hajlandó teljesíteni a mi kívánságainkat és elvárásainkat, mint egy automata. Sokan pont ezt várnák tőle. Oda megyek, mint az automatához, venni akarok egy kávét vagy szendvicset, bedomom a pénzt, és aztán kapom. Oda megyek Jézushoz imádságba, elmondok neki ezt, azt teljesítsem, ha nem, nézze meg magát. Elárulom, megtagadom, elfordulok tőle, kiküszöbölöm az életemben, nincs rá szüksége, mert nincs belőle hasznom. Nagyobb hasznom van az automatából, mint belőle. Hát nem törődök vele. Testvérek, sajnos ezt az egocentrikus, önző gondolkodást, ezt ütik, verik belénk. Mindenhonnan ez folyik, a csapból, a tévéből, az újság, mindenhonnan. Legyél ilyen ember. Ne másokkal törődj, Istennel meg a legkevésbé se kell törődni. Magaddal törődj, kaparj magadnak. Az érdekeidet érvényesítsd, valósítsd meg magadat, mert te megérdemled. Te állsz az univerzum közepén. Hát várd el az Istentől is, hogy körülötted forogjon, ne csak az apától, anyától, testvérettől. Mindenki körülötted forogjon, s ha nincs belőlük hasznod, dobd el őket, mint egy rongyot. Ez ma Magyarország, és az Európa is. És egyre inkább eluralkodik az egész világon ez a mentalitás. Testvérek, ő az Úr. Ezt jegyezzük meg a Biblia alapján. Jézus az Úr, a Teremtő Úr. Mi meg teremtmények vagyunk. Van némi kis szintkülönbség a Biblia szerint közte meg köztünk. És nekünk nem az a feladatunk, hogy őt ugráltassuk a magunk kívánsága, és szerint utána meg megsértődjük, hanem az, hogy megtagadjuk a mi borzalmas énünket. És azt mondjuk, hogy nem az a fontos, amit én akarok, hanem az, amit te akarsz. Engedjétek, kedves konfirmandusok, ti is Jézust az első helyre a szívetekbe. Ne ti legyetek az elsők, ő legyen az első. Az Úr legyen az első. És ha neki éltek, akkor ő meggazdagít benneteket. Akkor ő megáld benneteket. Körülvesz a javaival, lelki, testi javaival, minden kincset megkaptok, amire szükségetek van. Tanúsíthatom, és sokan tanúsíthatjuk ebben a gyülekezetben, hogy így van. Isten óvjon benneteket és bennünket is, hogy bennünk éljen erősen ez a júdási egocentrizmus, énközpontúság, amelyik azért sértődik meg Jézusra, mert nem hajlandó úgy ugrálni, hogy én várom tőle. Inkább azzal foglalkozunk, hogy én tőlem ő mit kíván. És vajon én mit tegyek, mint fiatal, mint idősebb, mint középkorú ember, mint családapa, mint munkás, mit tegyek én, hogy ő neki örömet teljen bennem. De hadd lépjek egy kicsit tovább. Júdásban nem csak ez az énközpontúság volt nagyon erős, hanem erős volt benne a képmutatás is. A képmutatás. Fölfedezzük benne ezt a bűnt, testvérek, amit művészi tökére fejlesztett ez az ember. És hát, ahogy olvasgatjuk a történeteit, ugye látjuk, hogy ott van a leprás Simon házában, amikor megjegyzi, hogy ezt a kenetet nem oda kellett volna, hanem a szegényeknek kellett volna az árát adni. Azt mondja az apostol, hogy ezt nem azért mondta, mert neki a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt. Tolvaj volt, aki lopott a pénztárcából, a közös kasszából. Nem, az érdekeltem, hogy az a 300 dénár oda vándoroljon az ő nála lévő közös kasszába, hogy abból lophasson. Nem a szegények foglal. Az egy képmutatás volt. Magát a szegények legfőbb pártfogójának mutatja közben egy tolvaj. Nagyon szép a külső, de a belső rohadt. Aztán emlékeztek, ott vannak az utolsó vacsorán, amikor Jézus beszél arról, hogy valaki elárulja őt, és kérdezgetik a többiek, csak nem én, erre Júdás is megkérdezi, csak nem én, mikor már ő régen túl volt az áruláson, már megkapta a 30 ezüstjét. Ő is beáll a sor, csak nem én, hát itt mindenki tiszta és szent és ártatlan, én is. És a képmutatásának a csúcspontja, amikor megy a Gecsemánéba a sötétség lepre alatt, és Jézust csókkal árulja el. A szeretetnek a gesztusával döfi bele a tört a hátába. Képmutató ember, testvérek. És a képmutatásról tudjuk, hogy bűn az is, de ami még rosszabb, hogy ezzel a bűnnel más bűnöket takargat el az ember. Ugye? Mondom, tehát a képmutatás is bűn. De ami még rosszabb, hogy mi van mögötte, ami mögötte rejlik, a valóság, az igazság. Mint hogyha lenne egy ágyon egy szép takaró, fölemelünk és alatta a mocsok, pondrók, férgek és nyüvek sokasága hemzsegne. Ez a képmutatás, testvérek. Látható Júdás történetéből, hogy ezzel sok embert be lehet azért csapni. Tanítványtársak nem vettek észre semmit. 11 ember nem vett észre semmit. Nem gondolták, hogy Júdás az áruló. Eszükbe se jutott. Amikor azt kérdezik, hogy hát ki árulja el Jézust, ott kérdezgetik egymást, hogy Júdás is kérdezősködik, a többiek nem mondják, hogy hát Júdás az, hát látja, ő az. Mindjárt megy és elárulja Jézust. Senki nem tudja, mert olyan jól sikerült neki a színlelés, a színészkedés, a képmutatás, hogy megvezette a saját barátait is. Egyedül egy valakit nem tudott megvezetni, ugye Jézust. Mert Jézus odafordul hozzá, és azt mondja, amit cselekedni akarsz, gyorsan cselekedd. Hiába fejlesztette tökélyre a képmutatást, Jézus nem tudta becsapni. Testvérek, ma is így van ez, hogy van a képmutatásnak a bűne, amikor valaki magát nem tudom én kinek, minek mutatja, és közben a szívébe az rejlik, ami. El van a szépen takarva, a díszletek nagyon szépek. Már ugye a ruha, meg frizura, meg illat, meg minden megvan. De mi van a szívbe, testvérek? Embereket át lehet verni, embereket át tudunk vágni, ugye, ahogy mondjuk, a barátainkat, a férjünket, a feleségünket, a testvérünket, mindenkit át lehet vágni. Ha valaki művészi tökére fejleszti, de az Urat nem lehet. Ő meglát mögé, belát mögé. A szívek vizsgálóját, ahogy mondja a Biblia, nem lehet becsapni, ma sem. Ezért igen értelmetlen dolog egyébként a képmutatás. Jézus látja azt is, amit csinálunk, meg látja azt is, ami mögötte van, testvérek. És fontos megértenünk azt, hogy a képmutatás az senkinek a szíve állapotát, a valóságot meg nem változtatja. Ez egy nagyon döbbenetes dolog, hogy Júdás mutatott kifelé egy nagyon szép képet, de attól még a szíve hazug és áruló és pénzsóvár és egocentrikus szív volt. A szívének az állapotán, romlottságán semmit nem változtatott az, amit ő kifelé Jézus követője vagyok, kifelé Jézus pártfogója, hívő ember, de a lelkében ott van mégis a nagy nyomorúság. Ott van a nagy nyomorúság. A képmutatással, testvérek, mi se érjük el a szívünk állapotának a megváltozását. Megváltoztathatjuk mi a viselkedésünket, szokásainkat, sok mindent megváltoztathatunk. De a szívünk állapotát nem. Attól még az a szív, ami benned és bennem rejlik, romlott szív. Tele önzéssel, énközpontúsággal, gyűlölködéssel, türelmetlenséggel, paráznasággal. Lehetne még sorolni, hogy még mivel. Törekedhetünk mi a kegyes látszatok fenntartására, de a szívünk állapotát nem fogjuk tudni egy fikarcnyit sem megváltoztatni, mert a szívünk állapotán egyedül azt tud változtatni, akiben nem volt képmutatás, Jézus. Jézusban nem volt képmutatás, egy pillanatig se. Ő, amikor megszólalt, amikor beszélt, amikor cselekedett valamit, egyáltalán amikor némán állt valahol, az a valóság volt, az az igazság volt, az ő volt. Abban látszódott az ő szeretete, az ő kegyelme, az ő tisztasága, szentsége, átragyogott rajta az isteni tökéletesség, nem volt képmutató. És ha valaki minket ki tud gyógyítani a képmutatásból, akkor az egyetlen, aki nem volt képmutató, Jézus. Úgyhogy hozzá kell fordulnunk ezzel a nyomorult bűnünkkel is, és nem kell erre túl sok energiát pazarolni. Lehet menni hozzá, és kérni, hogy bocsásson meg ezért is, meg mindazért, amit ezzel megpróbálunk ugye elleplezni. Nála van bocsánat, van kegyelem, és lehet újat kezdeni. Egyébként olyan jó dolog, hogy Jézus ugye lehetőséget ad nekünk a képmutatásnak, meg a mögötte húzódó dolgoknak a befejezésére. Júdásnak is lehetőséget adott. Olyan megdöbbentő ez, testvérek, hogy például Júdás is hallotta, hogy Jézus hogy beszél a farizeusok képmutatása ellen. Hallotta végig a tanításait. De a tanításait nem fogadta el. Pedig a tanításai lehetőséget adtak volna neki arra, hogy befejezze. Amikor a leprás Simon házában történik, ami történik, Jézus meginti őt. És azt mondja, hagyj békét ennek az asszonynak. Hagyd neki békét. És amikor Jézus ezt mondja neki, akkor mint egy újabb kis kaput nyit előtte, hogy Júdás, beszéljünk erről a dolgodról. Beszéljünk erről a dolgodról. De Júdás nem akar beszélni. Júdás még ott is lehetőséget kap az ő árulásának, illetve képmutatásának a megbeszélésére, amikor megy a Gecsemánéba és megcsókolja Jézust. Előtte azt mondja neki Jézus, barátom, miért jöttél? Barátom. Titeket az én barátaimnak mondalak. Barátom, miért jöttél? Ezt nem viccből mondta neki Jézus, hanem mintha még mindig nyújtana neki egy kis szalmaszát, hogy fejezd be, Júdás, a képmutatást. De Júdás ott se fejezi be. És nekünk is, testvérek, Jézus újra meg újra lehetőséget nyújt erre, hogy fejezzük be ezt a hazudozást, amikor magunkat nem tudom én kinek mutatjuk. és közben a szívünk rohadt belülről. A lelkünk tele van mindenféle mocsokkal és bűnnel. Kérés, hogy élünk-e ezzel a csodálatos lehetőséggel. Persze egy pár szót hadd szóljak itt még azokhoz is, testvérek, akik azt mondják, hogy fúj képmutatás. Fúj. Én nem vagyok képmutató. Én nem vagyok képmutató, mert őszintén bevállalom magam. Én nyíltan vállalom, hogy nem érdekel Jézus. Nem érdekel az ige, nem érdekel az Isten előttet esküvésem. Engem csak a magam karrierje érdekel, nem érdekelnek a törvények, az Isten törvényei, mert a magam törvényei szerint akarok élni. Én nem szeretem, sőt utálom Jézust, a Bibliát, meg minden egyebet. Én a hitetlenek közt érzem jól magamat. Bevállalom, nem a hívő emberek között, mert ilyeneknek, meg olyanoknak tartom őket. Én bevállalom, hogy őszinte vagyok. Engem nem érdekel Jézus halálos szeretet, engem nem érdekel a megváltás, mert mindezt mesének tartom. És így tovább, és így tovább. Testvérem, lehet, hogy mindezt bevállalod, de nehogy azt gondold egy pillanatig is, hogy ettől külön vagy, mint a képmutatók. Egy pillanatig se gondolt, hogy külön lettél ettől, mint a képmutatók. Lehet, hogy nem vagy képmutató, de a szíved ugyanolyan rohadt belülről, mint a képmutatóknak. Lehet, hogy nincs benned a képmutatás. Egyébként ez is kétséges, hogy benned van-e vagy nincs. De most hagyjuk ezt. Tételezzük fel, hogy nincs benned. De minden egyéb ott van. Ott van benned a hitetlenség, az abból eredő gyalázatos tetteid, és te őszintén vállalod ezt a dolgot. Nagyszerű. Te egy nyílt lázadó vagy. A képmutató eltakarja a lázadását. Te meg nyíltan vállalod. Gratulál neked az Isten. Milyen őszinte ember vagy. Őszintén istentelen. Őszintén hitetlen. Őszintén taposod az Istennek a törvényeit. Hát csodálatos. Jobb vagy, mint a képmutatók. Egy fikarcnyit se vagy jobb. Te bevállalod, hogy szembeköpöd az Istent. Ő meg esetleg nem vállalja be. Te ettől több vagy. Ugyanolyan vagy, mint ő. És ugyanúgy, ahogy azt az embert, az ő saját bűnei, téged is romlásba visznek a te saját bűneid. Neked is szükséged van Jézusnak a kegyelmére, Jézusnak a szeretetére, az ő irgalmára, az ő szív megváltoztató kegyelmességére, az ő bocsánatára. Végül, testvérek, szánjunk még egy pár gondolatot arra, hogy Júdás árulásában nem csak ezek játszottak szerepet, hanem egy sátáni befolyás is. Ez egy egészen sötét területre visz már bennünket. Ugye Júdás ellenáll Jézusnak, hitetlen a szíve, a pénzéhség tombol benne, egy egocentrikus, énközpontú ember, aki mindezt képmutatással, egy nagy hazugsággal leplezi, nem csoda, hogy a hazugság atya ezt a hazug embert a hatalmába keríti. A sátán a hatalmába keríti ezt az embert. Többször mondja róla a Biblia, bement a sátán Júdásba, akit Iskáriótinak neveznek, és a 12 számából vala. Lukács evangéliumában olvassuk. János evangéliumában ugyanezeket olvassuk. Azt akarja kifejezni itt a Biblia, hogy a sátánnak, az Istennek, Jézusnak legnagyobb ellenségének az irányítása, közvetlen irányítása alá került ez a szerencsétlen ember. Önként tette, amit tett, de mögötte állt egy sötét kéz, ami vezette őt arra, amerre ment. A hazugság atyának, a sátánnak a hatalmába került, aki arra ösztökélte, folyamatosan arra ösztökélte, hogy vigye véghez az árulást. Forduljon Jézus ellen, legyen vezetője azoknak, akik Jézust el akarják pusztítani a kereszten. És hagyja el Jézust, ne törődjön vele. A sátánnak ez a célja, testvérek. És sajnos célt ért. Célt ért. Amikor Júdásnak is megmossa Jézus a lábát az utolsó vacsora előtt, akkor utána mondja neki, hogy most már akkor, miután ettek is együtt, nem csak a lábát mosta, meg még együtt is evett Jézussal. Ezek után mondja neki Jézus, hogy akkor amit cselekedni akarsz, gyorsan cselekedd. Júdás pedig kiszalad be az éjszakába, hogy mondja az írás. Ez egy olyan döbbenetes kis megjegyzés. Akkor pedig éjszaka volt. A sötétségbe megy ki ez az ember. Az áruló a sötétségbe jár. Eloson a nagy tanácshoz, tájékoztatja őket, eljött az alkalmas idő, mert most elfoghatjátok zenebona nélkül Jézust. élére áll a csapatnak, és vezeti oda őket. Csókkal árulja el az ember fiát. Ellene fordul Jézusnak. A sötétség fejedelmének, a hazugság atyának a szolgájaként tevékenykedik Júdás ezekben az órákban, testvérek. Egyébként itt is olyan döbbenetes, hogy Júdás elmulasztotta azt, hogy Jézusnak a segítségét kérje, mert ha ő egy ilyen démoni erő, sátáni erőnek a hatása alá került, akkor kérhette volna Jézustól, hogy Jézusom, szabadíts meg. Hiszen Jézusban volt szabadító erő, látta Júdás, hogy a sátánt is legyőzte, kísértéseket győzött le Jézus, a démonokat űzte ki, látta ezeket ez az ember. Jézusnak nagy hatalma van, ilyen szellemi hatalmasságok fölött is uralkodik. Hát miért ne fordulhatnék hozzá, hogy szabadítson meg ettől az erőszaktól, ami bennem van. De Júdás nem fordult oda, és végül eszközévé lett ennek a sötét erőnek és sötét hatalomnak, ami egyébként legvégül őt az öngyilkosságba löki. Az öngyilkosságba löki. Testvérek, Jézus, amikor Júdásra gondol, itt az utolsó vacsorán, akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy igen, nyugtalankodék a lelkében. Igen, nyugtalankodék a lelkében. Erősen megrendült. Kérdezik a magyarázók, hogy talán félt a Gecsemánétól, vagy a főpapoktól, vagy a csőcseléktől, a katonák verésétől, Pilátustól, a kínok előérzetétől, a véres verejtéktől, vagy, és ezért rendült meg? Nem, mondják a magyarázók, nagyon helyesen, hanem Júdásra gondolva rendült meg. Júdás nem rendült meg Jézusra gondolva, egyáltalán legkevésbé se rendült meg. De Jézus megrendült, amikor Júdásra gondolt, mert ezt a Júdást is szerette. És ha rajta múlik, Júdás nem lesz az, aki. Mégis azzá lett. Testvérek, Jézus ma is nyugtalankodik az ő árulói miatt. Azok miatt, akik nem nyugtalankodnak azért, hogy elárulják Jézust. Mert nem nyugtalankodnak, mert miért nyugtalankodnának ezen? Hiszen csak az ő megváltójuk ellen fordulnak, hiszen csak az ő egyetlen üdvözítőjük ellen fordulnak, hiszen csak a kegyelem ellen fordulnak, hiszen csak a mindenhatóval szállnak szembe. Miért nyugtalankodnának? Jézus nyugtalankodik ezeken az embereken, akik nem nyugtalankodnak. Azért, mert ellene fordulnak és az ellenségei oldalára állnak. Ebben is Jézus szeretetét érzékeljétek, testvérek, és ha itt a védelemről van szó, akkor annyit engedjetek még, hogy elmondjam, hogy Júdás is, és mi is a sátán eszközévé válhatunk, de egy esetben nem, ha Jézusba kapaszkodunk. Mert ő megvéd minket ettől a sötét erőtől és hatalomtól. Az az egyetlen jó védekezés a sátán eszközévé válás ellen, hogyha mi Jézus eszközévé adjuk magunkat. Ha odaszánjuk neki a szívünket, a lelkünket, és azt mondjuk, Uram, én a tied akarok lenni. Arra akarok menni, amerre te küldesz. Azt akarom tenni, amit te mondasz. Mert így jó lesz. Biztos, hogy jó lesz. Boldog leszek itt a földön is, de oda át is. És nem kerülök sötét erőknek a kényszere alá, hogy azt cselekedjem, amit nem is akarok már. Szánjátok magatokat, testvérek, ti is az Úr Jézusnak a kezébe, hogy ő vezessen, ő irányítson benneteket is, és akkor nem lesz semmi baj. Hát az Úr őrizzen meg bennünket, testvéreim, mindnyájunkat ettől a három dologtól. Őrizzen meg attól, hogy ilyen szerencsétlen emberek legyünk, mint ez a Júdás is volt, akinek olyan nagy lehetőség adatott, de nem élt vele, és végül elveszett, elkárhozott. Mert nem kapaszkodott bele Jézusba, nem ellene fordult. Ti kapaszkodjatok bele Jézusba, és engedjétek, hogy ő legyen a szíveteknek a középpontja, és engedjétek azt, hogy ne a képmutatás uralkodjon, hanem az ő uralma alatt legyetek őszinte emberek, tiszta emberek, és ő, az ő kezébe téve magatokat, engedjétek, hogy ő irányítson benneteket, és nem váltok a sátánnak a martalékává. Isten áldja meg a szívünkben ezeket az ő tanításait ma is. Amen. Kedves testvérek, most miután konfirmáció vasárnapja van, sor kerül a konfirmandusoknak a fogadalomtételére, de mielőtt még erre sor kerülne, előtte egy éneket énekeljünk, és szerintem jó, ha fölállunk egy pillanatra, hogy megnyújtóztassuk tagjainkat. A 466. énekünknek az első versét énekeljük el. 466. énekünk első versét, ami így kezdődik. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. Tisztelettel jelentem a gyülekezetnek, hogy 5 konfirmandusunk van, akik a tegnapi napon eredményes vizsgát tettek, és tanúsították, hogy a Biblia és református hitünk alapigazságaikban elegendő jártassággal bírnak. Most foglaljon helyet a gyülekezet, és úgy vegyük szemügyre őket. Hadd mutassam be őket egyenként is a gyülekezetnek. Boldizsár Bálint, Kálmán Csaba, Kis Jakab Emília, Kótai Áron és Seprenyi Kata. Sára, bocsánat. A Kata 2 évvel ezelőtt. Kedveseim, tegyetek most vallást Isten és a gyülekezet előtt, a ti hitetekről, és tegyetek fogadalmat az Úr Jézushoz, az ő egyházához való hűségetekről, felelve a következő kérdéseimre. Kijelentitek-e, hogy Isten szövetségében, ahova kereszteléseitek alkalmával szüleitek által kerültetek, meg akartok maradni, és követni kívánjátok az Úr Jézus Krisztust? Kijelentitek-e? Ha igen, mondjátok hangos szóval, kijelentem. Most valljátok meg a Szent Háromság Istenbe vetett hiteteket az apostoli hitvallás elmondásával. Mi is álljunk föl, testvérek, és mondjuk együtt velük az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és az Úr Jézus Krisztusban, ami egyszülő fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállott alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lesz eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet, titeket pedig tovább kérdezlek. Hiszitek-e, hogy Jézus Krisztus evangéliuma Isten hatalma, mellyel minden hívőt üdvözít? Hiszitek-e, hogy Jézus az egyetlen közben járó, Isten és emberek közt, és egyedül az ővelé vetett hitáltal igazolunk meg, ingyen Isten kegyelméből. Hiszitek-e és valljátok-e ezt? Ha igen, mondjátok hangosan, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Végül kérdezem, ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református anyaszent egyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek? Ha ígéritek és fogadjátok, mondjátok, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Most pedig hadd áldjalak meg benneteket egyenként egy-egy igével. Kérlek benneteket, hogy egymás után jöjjetek ide, ahogy neveteket halljátok. Boldizsár Bálint. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Kálmán Csaba. Jézus ezt mondta neki, ne légy hitetlen, hanem hívő. Azt pedig így válaszolt, én Uram és én Istenem. Kis Jakab Emília. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, és fele barátodat, mint önmagadat. Kótai Áron. Jézus Krisztus mondja, kövess engem. És Setrenyi Sára. Pál apostol írja, hogy mindenekben ő, tudnék Jézus Krisztus, legyen az első. Kedveseim, a minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket Jézus Krisztusban, ő tegyen benneteket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká a hitben és fogadalmaitok teljesítésében. Övé a dicsőség örökkön örökké. Most pedig én, mint a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak és református anyaszent egyházunknak is hivatalos szolgája, egyházunk önálló tagjainak nyilvánítalak benneteket, estütök alapján, és felhatalmazlak benneteket az úrvacsora vételére. Isten pedig cselekedje, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el ne szakítson titeket az ő szerelmétől, mely van, ami Urunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Foglaljatok helyet. Kedves testvéreim, tanúi lehettünk a konfirmandusok fogadalomtételének, és kérem a testvéreket, hogy gondoljanak rájuk imádságban. Eddig is ez lett volna a kötelességünk, ezután is ez a kötelességünk. Nem csak szülőknek, keresztszülőknek, hanem az egész gyülekezetnek. Jöjjetek most, és háladó imádsággal forduljunk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy te nem árultál el bennünket, hanem hűséges voltál hozzánk, és most is hűséges vagy, hiszen eljössz hozzánk, és szeretetedről biztosítasz, kegyelmedet kínálod, szeretetedet érezhetjük meg ebben az órában is. Köszönjük te néked, hogy vissza akarsz tartani bennünket az árulástól, attól az árulástól, amiben Júdás is beleesett, és oly sokan még azóta a történelem folyamán, és talán mi magunk is árulóiddá lettünk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy hadd tudjunk bűnbánatra jutni, és befejezni az árulást. A te kegyelmedet elfogadva, odaszánva magunkat te neked. Hadd kezdjünk új életet, Urunk, a te oldaladon. Hozzád hűséges, melletted kitartó, benne gyermeki szívvel bízó és téged szerető emberként. Úr Jézus, áldunk téged, mert te szeretsz minket örökkévaló és feltétlen szeretettel, amint annak tanújelét adtad a Golgotai kereszten. Segíts, Urunk, hogy megnevessük a te személyedet, megnevessük a te szeretetedet és kegyelmedet. Ehhez segítsd, Urunk, a mi konfirmandusainkat is. Őrizd meg őket is attól, hogy a te nevednek, a te igéidnek, a te szeretetednek elárulói, megvetői legyenek. Fontosabbnak látva és lényegesebbnek tartva adott esetben 30 ezüstöt, mint téged. Könyörülj meg rajtuk is és mindnyájunkon, hogy hűséges gyermekeid és követőid, igazi keresztjének lehessünk. Légy áldott érte, hogy most együtt lehettünk egy gyülekezet közösségében. Hallottad ezt a fogadalmat, amit tettek itt fiatal testvéreink. Kérünk, hogy áld meg az ő szívükben ezt, és segíts, hogy hűek tudjanak lenni hozzád. Segíts, hogy esküjüket be tudják tartani, mert nélküled erre nem képesek ők sem. Kérünk, hogy kegyelmeddel légy velük, és az ő szívüket ragad meg egészen. Te érleld meg bennük, te erősítsd meg bennük a hitüket, és áld meg az ő életüket. Köszönjük néked, hogy itt nem lezáródik valami, hanem éppen elkezdődhet. Elkezdődhet a veled való, a gyülekezet közösségébe való betagolódás, a veled való élet, a te követésed. Add, hogy ez így legyen az ő életükben is. Hadd legyen egy kettős pont, egy vesző ez a mai esemény, mindnyájuk szívében, lelkében, aminek folytatása hadd legyen a veled való, a benned való hívő élet. Kérünk téged, hogy áld meg őket, áld meg családjaikat, áld meg életünket, és áld meg bennünk mindazt az ígét, amit ma a szívünkre helyeztél. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, ahogy tudják is, jövő héten pünkösd ünnepe lesz. Hirdetem a testvéreknek, hogy csütörtökön, pénteken és szombaton, ha jól emlékszem most a program füzetünkben foglalt előrejelzésre, előkészítő alkalmaink lesznek, tehát csütörtök, pénteken és szombaton este 6 órakor úrvacsorai előkészítők lesznek, erre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Vasárnap, pünkösd vasárnap 9 órakor van istentiszteletünk, de most csak ez az egy istentisztelet van, tehát nem a karácsony és húsvéti rendet követjük pünköstkor, tehát csak 9-kor van istentisztelet, és húsvét hétfőn is ugyancsak 9 órakor lesz istentiszteletünk. Húsvét, igen, igen, húsvét is van, de most pünkösd lesz. Tehát pünkösd hétfőn is, 9 órakor lesz istentiszteletünk. Mind a két alkalommal lesz úrvacsoraosztásunk, és még annyit hirdetek, hogy pünkösd hétfőjén kimennénk Mártéra, ott egy gyülekezeti ebédet költenénk el, ki biciklivel, ki autóval, szeretettel hívjuk és várjuk erre a testvéreket, kicsiket, nagyokat egyaránt. Tehát ez pünkösd hétfőjén, az istentisztelet után már elindulunk, és délután valamikor, ahogy látjuk majd az időt, és a kedvünk is, hogy milyen lesz, hogy készül el az ebéd, attól függően is majd valamikor délután befejezzük, és jövünk vissza. Szeretettel hívunk, és várunk erre mindenkit. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünket énekeljük el, a 462. éneket, 462. dicséretet, csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Énekeljük el mindhárom versével, utána pedig nemzeti imádságunknak, a himnusznak eléneklésével fejezzük be az Isten tiszteletet. Áldás békesség.